Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Elfoglalva az 511. dicséret első 3 versét énekeljük. Az 511. énekünk így kezdődik: maradj velem. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk, hogy ezen a mai estén veled lehetünk együtt, és szeretnénk megköszönni mindazt, amit eddig elvégeztél az életünkben. Köszönjük magát az életet, amivel megajándékoztál bennünket, és megköszönjük hálás szívvel leborulva és téged dicsőítve azt, hogy megadtad nekünk az új életet is, megadtad az újjászületés lehetőségét, hogy már nem csak egy, hanem két születésnapunk lehet, és elmondhatjuk örömmel, hogy a tieid vagyunk, és atyánknak szólíthatunk téged. Nincs ehhez fogható öröm, Uram, semmi ebben a világban, mint hogy azt mondhatjuk, Abbá, Atyám. És Urunk, úgy jövünk most hozzád, mint atyánkhoz, és megköszönjük, hogy annyi jót tettél velünk, Uram, és hogy valóban ezt ki tudjuk fejezni. El tudjuk neked mondani a magunk csendjében, belső szobájában felsorolva mindazt a jót, amit velünk tettél. És Urunk, köszönjük, hogy a legnagyobb jó, hogy megbocsátod a bűnünket ott a keresztövében, hogy nem kell tovább hordozni a bűnnek a terhét, hanem letehetjük, hogy megszabadulhatunk és új életet kezdhetünk. Mert ha nem volna a kereszt, Uram, mind elvesznénk, és már ebben a földi világban is összeroppannánk, hiszen a bűnnek és a gonosznak az a célja, azon fáradozik, hogy összeroppantsa az embert, és teljesen elszakítsa tőled. És köszönjük azt a mentő szeretetet, amellyel Úr Jézus eljöttél ebbe a világba, és utánunk jöttél, megkerestél, lementél az életünk mélységeibe is, mint jó pásztor, nyakadba vettél, és fölhoztál a veszedelemből az életre. És köszönjük, hogy azóta is életnek eledelével és italával táplálsz minket, és vezetsz az örökké valóság útján. És ezért hálát adunk és magasztalunk, rá csodálkozunk, hogy ennyire szeretsz, hogy képes voltál mindent megtenni értünk, s életed odaadni. Uram, annyiszor megtapasztaltuk már az elutasítottságot, átéltük, hogy nem kellünk senkinek, és te mégis szeretsz és keresel, és mégis kellünk neked. És hadd lássuk ezt, hogy tudjunk ebbe kapaszkodni, ha mindenki elhagyna is, de te nem hagysz el minket, áldott légy érte, és kérünk, hogy most szent lelkeddel jöjj közel az életünkhöz, beszélj velünk, tisztogass minket, és készíts fel majd a veled való élő áldott találkozásra, mert hisszük, hogy jössz, és várunk, Urunk, és kérünk most így, tedd a szívünket készé igéd befogadására. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. János apostol első levele, 3. fejezetének 18. versétől a fejezet végéig, tehát a 24. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk János első levele 3. fejezetének a 18. versétől a következőképpen. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. Semmit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk, akit nekünk adott. János apostol arról ismeretes, és attól különleges, hogy kétszer is megfogalmazza az úgynevezett János 3.16-ot. Ugye először a János evangéliumában olvassuk, azt a szinte mindenki által ismert klasszikus igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik János 3.16 pedig ebben a levélben olvasható, ami a tegnapi szakaszban volt éppen kijelölve olvasásra, és így hangzik, abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Tehát mind a két János 3.16 az Isten szeretetéről beszél. Arról, hogy Isten odaadta az ő fiát értünk. Sőt, a levél arról beszél, hogy ő az életét adta értünk. Tehát itt már János úgy írja, mint aki maga is megtapasztalta, hogy az Úr Jézus Krisztus a saját életét odaadta érte is. Jánosért, az apostolért, meg értünk is. És ezért tele van a szíve hálával és örömmel, és arra bátorítja a gyülekezetet, hogy tanuljon Jézustól. Tanuljon Istentől. Mit? Szeretni. Megélni az agapé szeretetet. Mert itt végig az agapéról van szó, vagyis arról, ami Isten lényege. Ugye így írja János, hogy Isten az agapé, Isten agapé, Isten szeretet. És ez az agapé szeretete abban mutatkozik meg, hogy lehajol az elveszett, a bűnös emberhez és menti. Lehajol a földön élő emberhez és menti. Mindent megtesz érte, hogy az elrontott, nyomorult életéből talpra tudjon állni. Hát ez az ő szeretete, ez az ő lénye. Mert reagálhatott volna másképpen. Ugye, ha Isten helyében valaki más lenne, akkor a bűneset után egész másképp reagált volna. Ha egy emberre lett volna bízva, hogy mit tegyünk azután, hogy Ádám nyíltan szembefordul az Istennel, engedetlenné válik, és hallgat a pusztítóra, hát érdekes lenne a reakció, a vélemény. Hogy oldaná meg az ember? Mit mondan? Le kell törölni Ádámot. Megérdemli a büntetést, az ítéletet. Egy ilyen minek éljen, hogy elárulja, megtagadja azt, akitől kapta az életet. Akitől lehetőséget kap. Hát látjuk. Látjuk a világ, ha valami nem tetszik, ha valaki nem úgy tesz, ahogy mi gondoljuk, az ember mindjárt erőszakkal reagál. Meg kell büntetni. Vagy gazdasági, vagy katonai, vagy politikai eszközökkel, de büntetni kell. És mennyire más az Isten? Azt mondta, igen, megvan a döntésetek következménye, de én mindig megyek utánatok, kereslek benneteket. Mert én azt szeretném, még ennek ellenére is, hogy az az eredeti kapcsolat álljon helyre. Mert Isten élő kapcsolatra teremtette az embert. Arra, hogy a teremtőjével állandóan kapcsolatban legyen, beszélgessen vele. Átéli a szeretetét, és ő is viszont szeresse, de széttörte a bűneset. De Isten ennek ellenére jön, és helyre akarja állítani ezt a kapcsolatot. És János azt mondja, hogy tanuljunk Istentől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal, vagy valósággal. De figyeljetek Istenre. Figyeljétek meg, hogy ő elmondja, hogy szeret benneteket, de ezt bemutatja tettekben is. Mert nem elég csak szóban mondani. Sokszor szóban könnyű azt mondani, hogy szeretünk valakit. De hányszor lehet ezt tapasztalni? Ugye, amikor két ember összeköti az életét. És teljesen mindegy, hogy templomba vagy, ugye, anyakönyvvezető előtt, de mit mond? Mind a két helyen azt mondja, szeretetből kötünk házasságot. Úgy szeretjük egymást. És ezt nagyon könnyű kimondani. Ugye? Nagyon könnyű. De aztán, ahogy telnek a napok, az évek, akkor az egymással eltöltött idő, az egymásért bemutatott tettek, az egymásért való fáradozás, az egymás mellett való kitartás, a hűség fogja megmutatni azt, hogy az a szó, az valóban igaz volt. Tehát Isten nem csak mondja, hanem cselekszi. Ugye? Cselekszik is. A tetteivel mutatja be azt, hogy ő szeret minket. És ezt látjuk, amikor elküldi Jézust. Ideadja a fiát értünk. És ugyanúgy az Úr Jézus életében is végig mindig a szó és a tett egybecseng. Jézusnál mindig egybecseng a szó és a tett. Amit mond, azt ő megcselekszi. Amikor tanítja az övéit, meg azokat, akik kimennek hozzá például a hegyre, és hallgatják őt, elmondja az ő tanítását, a törvénynek az értelmezését, az Isten országának az alap alkotmányát. De ha figyeljük, akkor látjuk, hogy amit ő tanított, amit szóban elmondott, azt meg is élte. Nem csak mástól várta el, hanem ő megélte, sőt, előttük járt az embereknek, és bemutatta, hogy mit tegyenek. Nem csak azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok érte. Ugye ezt könnyű mondani, amikor nincs semmi probléma. De mennyivel nehezebb, amikor van valaki, aki ellenségünké vált, aki rosszat akar, aki gyűlöl, vagy szid bennünket, mennyivel nehezebb akkor imádkozni érte, vagy jót tenni. És nézzünk a keresztre. Itt ott látjuk, hogy az Úr Jézus, amit korábban mondott, azt teszi. Hát imádkozik azokért, akik gyűlölik, akik a halálát kérik, és mit mond? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Jézus mindig bemutatja, megéli. És azért ez egy döbbenetes megélése az ő tanításának. Ez egy döbbenetes szeretet, hogy azokért imádkozik, akik gyűlölik, akik megölték. És ugyanezt látjuk István életében. Ugye az István diakónus, az első vértanú, amikor bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, akkor a vezetők Isten káromlás miatt megkövezik. És záporoznak felé a kövek, és szerzi a sebeket, és már összeroskad, és tele van fájdalommal, és akkor nem a gyűlölet árad belőle. Azon döbbennek meg, hogy István a szenvedések közepette, az égre néz, látja az ő megváltóját, és azt kéri tőle, hogy bocsásson meg ezeknek a gyilkosoknak. Elítélik, végrehajtják a halálos ítéletet, és utolsó leheletével még értük imádkozik. Tehát ő is megéli azt, amit hisz. És ezt kéri János. Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Vagyis éljük bele az Isten szeretetét ebbe a világba. És több formában és több helyen látjuk az Úr Jézusnál azt, hogy ő valóban éli, amit mond. A tetteivel támassza alá az ő szeretetét. De nem csak azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem az elveszettet, hanem ezt valóban cselekedte is. Utána megy az elveszetteknek. Megkeresi Zákeust. Hát milyen csodálatos történet, hogy Zákeus elbújik. Először a tömeg elzárja előle Jézust, aztán ő maga elbújik egy fa lombja között, és Jézus oda megy a fa alá, és lehívja Zákeust. Tehát nem csak mondja, hogy én keresem az elveszettet, hanem valóban megkeresi ezt a Zákeust. És ha elcsendesedünk, akkor fölismerjük azt, hogy az Úr a mi életünket is megkereste. Minket is megkeresett. És lehet, hogy sokáig tartott ez a keresés. Lehet, hogy sokáig tartott, amíg ránk talált, vagy amíg mi engedtük magunkat megtalálni. És Jézus kitartóan keresett, hűségesen. Az Ószövetségben is nagyon sokszor előfordul ez a kifejezés, hogy Isten hűsége. Hogy Isten hűségesen keresi a hűtlen népét. Ugye Izraellel mindig az a probléma, hogy hűtlen. Elfordul Istentől, elcsábítják őt a bálványok, az idegen kultuszok és az idegen életgyakorlatok. És Isten megy utánuk, keresi, küldi a prófétákat a népéhez. És a nép van, amikor erre rádöbben, megfordul. És van, amikor elengedi Isten szeretetét a füle mellett. Tehát ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Vagyis azt mondja János, hogy éljétek bele a magatok környezetébe az Isten szeretetét. Olyan valóságosan. Ugye Jakab apostol leírja, hogy ha bemegy hozzátok a gyülekezetbe egy szegény ember, akinek semmije nincs, és azt mondjátok neki, hogy legyen békességed, és örülj az Istennek, de nem adjátok meg azt, amire éppen szüksége van, akkor az nem bizonyságtétel. De tehát, ugye tegyétek is azt, amit hisztek. Hogy gondoljunk az Úr Jézusra, amikor egy hatalmas tömeg ott van körülötte, tanítja őket, és eljön az este, és a tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy nézd, Mester, ezeket az embereket el kellene már küldeni, mert nincs mit enniük, lassan besötétedik, hát mi lesz velük? És akkor az Úr Jézus megsajnálja az embereket, és nem elküldi éhesen, hanem ő ad nekik enni. Bevonja a tanítványokat, megkérdezi, hogy hány kenyeretek van, és amikor megmondják, hogy 5 kenyér és 2 hal, azzal vendégeli meg az 5000 férfit plusz nőket és gyermekeket. Ugye előtte Jézus beszélt Isten szeretetéről, Isten országáról, és most gyakorlattá teszi, hitelesíti a szeretetet. Nem csak azt mondja, hogy szeret benneteket Isten, hanem bemutatja, hogy gondoskodik is rólatok. Megadja azt, amire szükségetek van. És ez a kettő mindig összetartozik, a szó és a tett. A szó és a tett. Tulajdonképpen ez a két pillére oszlopa van az Isten országának, a hitünknek. És ha az egyik hiányzik, akkor félre billen az egész. És ennek jelen kell lenni, hogy bizonyságot teszünk, de be is mutatjuk a valóságban Isten szeretetét, annak a működését. És talán még gondolhatunk a római századosra, ott a kereszt alatt. Gondoljuk meg, hogyha valaki még a megfeszítés előtt azzal a századossal beszélgetett, és próbálta meggyőzni őt arról, hogy nézd, ez a názáreti Jézus az élő Isten fia. Nem igazán tudta volna meggyőzni. Mi közön hozzá? Mit érdekel, hogy most van itt egy tanító, elmondta a hegyi beszédet, meggyógyított egy-két beteget. Mi győzte meg azt a századost? Arról, hogy Jézus az Isten fia, az, hogy meghalt a kereszten. Az, ahogyan meghalt a kereszten. Hogy bemutatta az Isten szeretetét. Hogy másképpen hordozom el a szenvedést és a halált, mint ahogy általában elhordozta. És ez meggyőzte, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. És segítsen minket abban az Úr, hogy mi is úgy tudjuk megélni a hitünket, hogy az meggyőző legyen másoknak. Hogy ne csak elmondjuk, mit hiszünk, hanem ezt lássák az életünkből. Lássák azt, hogy ahogy Jézus odaállt egy nyomorult mellé, például megérintette a leprást, akit senki meg nem érintett volna, tehát másképp viszonyult hozzá, mint ahogy az abban a korban elfogadott volt. Leprás, fertőz, fizikailag, meg lelkileg is, és tisztátalan leszel, ne érjetek hozzájuk. Ezt hirdették ki. Ez volt a kötelező. Meg kellett tartani a távolságot. És mit csinál Jézus? Megérinti. Hát ez bizonyságtétel. Nem azt mondta, hogy édes barátom, állj meg 5 méterre tőlem, és rázd a csengőt, de nagyon. És mondta, hogy tisztátalan, tisztátalan. És én meg hirdetem, ne félj, mert Isten szeret téged. Most gondoljuk el, hogy mekkora hatása lett volna. Mit mondott volna az a leprás? Köszönöm szépen, hogy Isten szeret. De ettől én még leprásan halok meg. Ettől én még eleve halott vagyok. De amikor oda hívja Jézus, és megérinti, akkor ez az ember átéli, hogy itt nem csak mondják, hogy szeret az Isten, hanem meg is tapasztal. Mert Isten szeretete az mindig gyakorlat, valóság, és megtisztul a leprás. Ahol az Isten szeretete megjelenik valóságosan az életünkben, ott mindig tisztulás, gyógyulás, felszabadulás megy végbe. És milyen jó, hogyha ezt tudjuk közvetíteni. Milyen jó, hogyha megtapasztalják rajtunk keresztül Isten szeretetének ezt a jelenlétét. Azt mondja, ebből tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és minden tud. Tehát abból tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk, ha éljük is, amit mond. Ha nem csak szóval, hanem valóban tettekkel, életformával szeretünk. Vagyis mutatjuk meg az Istennek a szeretetét, mutatjuk föl az ő igéjének a hatalmát. És mit mond? Hogy azzal biztatjuk magunkat, hogy bár a szívünk elítél Isten, mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Mit is mond nekünk János? Azt mondja, hogy biztatjuk a szívünket, mert a szívünk elítél. A gonosz mindent megtesz azért, hogy elkeserítsen, csüggedésbe taszítson, belesuttogja a szívünkbe, hogy jó, jó, de attól téged még nem szeret az Isten. Lehet, hogy egyszer bűnbánatot tartottál, tehát újra vétkeztél, újra elestél, nem szeret téged az Isten, nincs neked üdvösséged, még valamit kell ezért tenned, és talán úgy hajt előre, mint a gazdag ifjút, akinek ott van a szívében, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Hogy talán erről szól a hitünk és az életünk, hogy mindig bizonytalanságban vagyunk, mert amikor ott van a szívemben, hogy átélem, hogy engem nyomorultat az Isten Jézusért szeret, akkor megszólal a sátán. De ahogy szeret, ez kevés. Még valamit neked tenni kell, még nincs rendben. És mit mond János? Hogy bár a szívünk elítél, mert a sátán sugja, hogy ez nem elég. Vagy súgja azt, hogy ide figyelj, ez nem neked való. Te nem tudsz ezen az úton végig menni, úgyis el fogsz bukni. Nem megy ez neked. És azt írja, hogy azzal bátorítjuk magunkat, hogy Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud. Isten nagyobb a szívünknél. Vagyis meg lehet mondani a sátánnak, hogy maradj csendben, én nem rád hallgatok, akárhogy suttogsz itt, vagy kiabálsz, hanem én Jézusra hallgatok. És Jézus azt mondta, hogy fiam, lányom, megbocsáttattak a te bűneid. Hát én egyszer odaborultam elé. Megvallottam a bűneimet, az életemet. És ő azt mondta, megbocsáttattak. De nem azért, mert te megvallottad, nem azért, mert jóvá tetted, hanem azért, mert ő magára vette a kereszten. Ahogy olvastok is itt korábban Jánostól, hogy leírja, hogy írok nektek gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Az ő nevéért kapunk bocsánatot. És olyan jó, ha ez ott van a szívünkben, hogy a hitem az nem az én tetteimre, vagy az én jóságomra épül, hanem Jézus nevére. Ő érte van bűnbocsánat. Vagy ahogy vasárnapi ige szakaszunkban olvastunk, hogy ő azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Hát magára vette az én bűneimet a kereszten, és azért szenvedett. Tehát elmondhatom, hogy igen, az ige kijelenti, hogy ő eltörölte a bűneimet. Eltörlöm bűneidet, mint felleget, térj én hozzám, mert megváltottalak, mondja Isten Ézsaiás által az ő népének. Eltöröltem bűneidet, mint felleget. És ez nagyon fontos az életünk kritikus pillanataiban. Kire hallgatok? A szívemre, a suttogó, a vádoló sátára, vagy az Istenre? Mit fogadok el? És hogyha elfogadom, amit Isten mond, erőt kapok? És amikor a sátán azt mondja, jó, jó, megbocsáttattak a bűneid, de neked ez nem megy. Te nem tudod újrakezdeni az életedet, képtelen leszel megállni a talpadon, úgyis el fogsz bukni, úgyis erőt vesz rajtad a korábbi életed. Nincs neked esélyed. És tudom-e azt mondani, hogy hallgass sátán, mert nem magamra építek, hanem Jézusra. Meg tudok állni. Ugye az Ószövetségben Mikeás mondja, hogy ne örüljén ellenségem, elestem bár, de fölkelek. Az Isten az én segítségem és megmentő. Nagyon fontos, hogy kritikus pillanatokban ezeket tudjam elmondani saját magamnak. Hogy ne, nem kell elkeserednem, mert még ha elesek is, talpra állok Jézus által. Sőt, nem muszáj elesnem sem, hogy nem kell reménytelenné lennem, mert mondhatom azt, amit Pál, hogy mindenre van erőm, és hogy folytatódik? A Krisztusban, aki engem megerősít, erőssé tesz. Tehát ez a lényeg, kire építek? Magamra, vagy a Krisztusra? Ha magamra, akkor elbukok, akkor tényleg nincs esélyem. Hogy írta Pál? Nemrég olvastuk az Efézusi levélben. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nem a magunk ereje által tudunk megmaradni, hanem a Krisztus ereje által. És ez nagyon lényeges, hogy ebbe kapaszkodja. Mindenre van erőm a Krisztusban. Tehát nem azt jelenti, hogy a magam erejére építve kell mennem, mert akkor azt mondom, Uram, Nincs esélyem. Nekem nincs erőm, én olyan gyönge vagyok. Vagy úgy leszünk, mint az asszonyok. Amikor mentek húsvét hajnalán a sírhoz, és eszükbe jut, jaj, hát egy hatalmas kővel zárták el a sírt. Hogy jutunk be oda? Nekünk nincs erőnk azt eltávolítani. De amikor fölnéznek, akkor látják, hogy el van távolítva a kő. Hogy Isten elhengerítette az útból. És ez azt jelenti, hogy Jézusra nézek. Az ő erejére figyelek. Benne bízok. És meglátom, hogy eltávolítja az útból a problémát, a követ, az akadályt. Tehát Isten nagyobb a szívünknél, mindent tud. Vagyis ne a szívünkre, ne a suttogóra hallgasson. Istenre figyeljünk. Ő mindent tud. Ha átadtuk az életünket, tudja, hogy mi az övé vagyunk. Tudja, hogy Krisztusban meg van bocsátva a bűnünk, hogy az övé vagyunk. Ismeri az életünket. Ismeri, hogy őszintén Krisztust akarjuk követni. És mit mondunk? Hogy bizalommal szólhatunk az Istenhez. Bízok Istenben? Jézus nevében oda merek menni, hogy Uram, segíts nekem. Azt mondja, amit csak kérünk, megkapjuk tőle. Ott van ez a szívemben, hogy én Jézus által oda mehetek és kérhetek erőt, bátorságot. Vagy kérhetek olyan dolgokat, amit én nem tudok elintézni. Hát Uram, rád bízom. Még olyan gyönge vagyok, csetlek, botlok az új életben, de rád bízom magam, egyengesd az utat, mutasd nekem, és adj lehetőségeket, mert oda akarok menni mindig, ahova te küldesz. Hányszor látjuk Pál életében, meg a többi tanítvány életében elakadnak, és akkor figyelnek, hogy Uram, hát nyisd nekem utat. Ugye nyis utat, elakadtam, nem tudom merre menjek. Ugye mielőtt átment volna Európába. Látjuk, hogy Pál meg jobbra, meg balra, mindenütt zárva az ajtó, de tovább tusakodik, keres, és várja a választ, és egyszer megkapja, hogy jöjj át Macedóniába, jöjj át Európába, hozd ide az evangéliumot, mert olyan nyomorult, elveszettek vagyunk, hogy csak a jó hír segíthet rajtunk. Csak Krisztus. És ha így kérünk, akkor ő ezt meg is adja nekünk. És aki az ő útján jár, arra az a jellemző, hogy azt teszi, ami kedves ő előtte. Hogy ma arra figyelek, hogy mi az, ami Istennek tetszik, ami kedves. Mi az ő jó akarata. Már nem magam akarom megvalósítani, hanem kérdezem, te mit akarsz, Uram, általam véghez vinni? Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében. Tehát újra és újra ezt helyezi a szívünkre. Az Isten, hogy higgyünk Jézus nevében. Higgyük, hogy az a názáreti Jézus valóban az ő fia. Hogy valóban ő a megváltó. És higgyük, hogy Jézus nevének ma ugyanolyan ereje van, mint volt 2000 évvel ezelőtt. Hogy Jézus nevében ugyanúgy gyógyulhatunk, szabadulhatunk, új életet kezdhetünk. Jézus nevében van az üdvösség. De Péter és János is erről tett bizonságot. Akkor azt mondták, hogy mit csodálkoztok. Azt hiszitek, mi gyógyítottuk meg ezt a születésétől fogva sántát, hát nagyon tévedtek. Nekem, mondja Péter, meg Jánosnak, erre nincs erőnk meg hatalmunk. Jézus neve által történt a csoda. Azt mondja itt a János, hogy higgyünk az ő fia nevében. Ezt akarja az Isten. Ennyit vár, hogy higgd. Hogy Jézus neve ma is hat. hogy a Jézus nevébe vetett hitnek van hatása a mai ember életébe is. A mi életünkben, az én és a másik ember életében is. Hiszem ezt, hogy a higgyünk az ő fia nevében. Ennyit kér. És ha én ezt hiszem, akkor megtapasztalom az ő hatalmát, az ő csodáit. És mit kér még? Szeressük egymást. Szeressük egymást. Azzal az agapé szeretettel. Hogy hordozzuk el egymást azzal az agapé szeretettel. Persze nem az egész világra mondja, hanem a testvérekre. Akik szeretik Jézust. Hogy hordozzátok el egymást, szeressétek egymást ezzel az agapé szeretettel. Ezzel az annak ellenére való szeretettel. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a másik nem szeretetre méltó, de elhordozom, de szeretem. Miért? Mert én sem vagyok szeretetre méltó, és mégis szeret az Isten. Az agapé szeretet eredeti jelentése pontosan ez, hogy rádöbbenek, hogy bennem semmi szeretetre méltó nincs. És rácsodálkozom, hogy ennek ellenére szeret engem az Isten, és fiává fogad, gyermekévé, és nem vet el. Mennyire lehetett szeretetre méltó az a tékozló fiú, amikor hazaért? Semennyire. És ez az agapé, hogy ennek ellenére szerette. Úgy tönkremenve, semmivel nem rendelkezve, szerette, és ez az agapé szeretet tette őt újra fiúvá, gyermekké. Hát adja az Isten, hogy mi is ezt átéljük, és mások is megtapasztalják rajtunk keresztül, hogy az Isten agapé szeretete, az annak ellenére való szeretete tud talpra állítani, jó irányba igazítani, gyermekké tenni. Imádkozzunk! Urunk, olyan jó látni, hogy te nem csak mondod, hogy szeretsz, hanem bemutatod a gyakorlatban. Elég csak rátekinteni a keresztre, és már ezt látjuk is. Hiszen nem csak mondtad, hogy szeretsz minket, hanem odaadtad az életedet, és ez már nem szó, ez már valóság, véres valóság. Mert Uram, melyikünk adná oda az életét a másikért? Olyan könnyen ki tudjuk azt mondani, hogy szeretlek. Még elmondjuk az esküszövegét is, meg is könnyezzük, és úgy meg vagyunk hatódva, annyira tudjuk, talán akkor ott úgy is érezzük, hogy sem egészségében, sem betegségében hűtlenül el nem hagyjuk. Aztán lehet, hogy amikor a másik beteg lesz, vagy valami gond támad az életében, már el is feledkezünk erről, már szabadulni akarunk tőle, már nem tudjuk meg, nem is akarjuk szeretni, mert csak magunkra gondolunk. Ezt láttuk Gadarában is. Amíg az az ember rendben volt, mindenki szerette. Amikor tönkrement az élete, a gonosz leépítette, már csak megszabadulni akartak tőle, már nem szerették, már nem azon fáradtak, hogy újra egészséges legyen az az ember, hanem csak olyan állapotba akarták hozni, hogy ne legyen veszélyes a számukra, hogy nyugodtan élhessenek. És Uram, bocsáss meg, ha mi is így vagyunk, ha ilyen érzelmek, gondolatok vannak bennünk, tisztíts ki ettől és add, hogy valóságos legyen a szeretetünk, hogy akkor is szeressünk, tettekben is szeressünk, amikor talán a másik éppen nem méltó arra a szeretetre. Amikor a másikat nehéz szeretni, vagy nehéz mellette lenni, vagy nehéz elviselni, nem véletlen üzenet, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben, mert lehet, hogy szenvedni kell, amikor a másik már olyan állapotba kerül, és szenvedés mellette lenni, de ez a szeretet. Te is ezt tetted. szenvedtél értünk a Golgotán. Tusakodtál a Gecsemánéban, amikor aludtak a tanítványok. És Uramat, hogy mi is így éljük meg a te szeretetedet a másik ember felé. Urunk, mi is átéljük, hogy a gonosz belesúgja a szívünkbe, add fel. Nem tudsz te más emberré lenni, nem tudsz másképp élni. Hányszor elbuktál, nincs esélyed. És Uram, segíts, hogy ilyen esetben ne a sátán súgdosására hallgassunk, hanem mindig rád. Hogy tudjunk vele szembeszállni, elutasítani és azt mondani, hogy elestem, mert magam erejére építettem, de felállok, és most már Krisztusra építek, mert ő megerősít engem, mert ezt mondta. Így lesz erőm mindenre. Nem fogok elbukni, nem fogok kudarcot vallani, mert te erőssé teszel, képessé arra, hogy tovább menjek, hogy megoldjam azt, amit meg kell oldani. És áldunk ezért. És add, hogy ebben növekedjünk. És add, hogy az életünk valóban rólad tegyen bizonyságot, téged jelenítsen meg ebben a világban, hiszen azt mondta Úr Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság pedig megnövekszik. És az, hogy a te szereteted növekedjen általunk. Eléd visszük, Uram, a betegeket, hogy nekik gyógyulást ad, hogy ők is átéljék, mennyire szereted őket, és meglássák, hogy már ott meghaltál a kereszten, értük is, hogy bemutattad a szeretetedet irántuk, ezért bízhatnak benned, hogy van nálad gyógyulás, de ha adott esetben testben nem gyógyulunk meg, akkor te megbocsátottad a bűneinket, csak le kell tenni, és lehet új életünk általad. Mert a te nevedben ma is erő van, és könyörgünk, Uram, az egyedül lévőkért, azokért, akik még zúgolódnak, lázadoznak ellened. Vondd a szívüket magadhoz, Uram, könyörülj rajtunk, hogy amíg van idő, amíg tart a nap, addig ragadjuk meg a te kegyelmed, keressünk téged, és kerüljünk veled élő kapcsolatban, mert le fog telni az idő. Ó, Urunk, könyörülj rajtunk, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért is. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, este 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól úrnapi istentiszteletre kerül sor. Befejezésül az 511. dicséret 5. versét énekeljük Hunyó szemembe.
Keresztedet üdőt fosztva látta szenteged föld árnya fut menj fénye megjel.